Anna, gyertek be ide fülhet.
Good morning.
Jó reggelt kívánok.
We want to thank you for your hospitality.
Szeretnék köszönetet mondani a vendéglátásért.
Yesterday we arrived here after a trip from 2 days.
Tegnap érkeztünk meg egy 2 napos út után.
And we are glad that we are here to work and to meet you and to have fun and study the Bible and do a lot of things.
Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk és itt dolgozhatunk, ismerkedhetünk a gyülekezettel, és olvashatjuk együtt a Bibliát, barátkozhatunk és jól érezzük magunkat.
We are going to do a lot of work this week and next week.
Nagyon sokat fogunk dolgozni ezen a héten és a következő héten is.
And we know that you will think about us in your prayers, and it is good to know that we have the same God. Maybe we don't understand each other, but we know we have the same God, and He listens to every language.
És tudjuk, hogy imádkozni fog értünk a gyülekezet, és nagyon jó érzés tudni, hogy bár nem beszéljük ugyanezt a nyelvet, az Istenünk ugyanaz, és ez összeköt minket.
We are going to sing a song. It is a Dutch song, and we sing it in Dutch. And maybe you know the verse in Hungarian. So you can sing it with us in Hungarian. I think God will understand.
Most szeretnének énekelni nekünk egy dalt, először hollandul, majd utána magyarul, és hogyha ismerjük a dalt, akkor szeretnék, hogyha velük énekelnénk magyarul.
Okay. And after that I will say something else.
És azután még szeretném majd valami mást is mondani.
The phrase we sang was ask and it shall be given unto you, seek and ye shall find.
Szóval az a verszak, amit énekelni szeretne, az kérd bízva és gondod előzi neked, keresd és meg fogod lelni.
And yesterday I was thinking about what I wanted to say in church, and there was a prayer from I think it was Franciscus from Assisi. He was a known priest in the long days ago, and I want to say it to you.
Tegnap azon gondolkozott, hogy mit mondhatna a templomban, és
May God give you for every storm a rainbow.
Tehát ezt a verset szeretné elmondani, azt hiszem, ami gyakorlatilag azt mondja, hogy hogy Isten minden eső után ad egy szivárványt.
For every tear a smile.
Minden könyvhöz egy mosolyt.
For every care a promise.
Minden gondviseléshez egy ígéretet.
And a blessing in each trial.
És áldást mindenhez.
For every problem life sends, a faithful friend to share.
Minden egyes problémához, amit az élet ad, egy barátot, akivel osztozhatunk.
For every sigh is sweet song and an answer for each prayer.
Tehát egy édes dalt, és minden egyes imádkozó embernek egy választ.
Thank you very much.
Először is, ha olyan jól fognak festeni és dolgozni, mint amilyen szépen énekeltek, akkor nem lesz gond. Tessék már lefordítani. Hát csak nem. Zsoltárok könyvéből olvasom föl a mára kijelölt igét, a 33. Zsoltárnak a 12. versét, tehát a Zsoltárok könyvéből a 32. Zsoltárnak a 12. verse, amely így hangzik. Fönnállva hallgassuk meg ezt a Zsoltár verset. Boldog az a nép, amelynek Istene az Úr, amelyet örökségül választott magának. Eddig olvasom az igét. Egy nagyon kedves ígéret ez, amit ebben a rövid kis Zsoltár versben olvasunk, és amellyel kapcsolatban én csak nagyon röviden szeretnék néhány szót és néhány gondolatot megosztani a testvérekkel. Azt mondja a Zsoltár író, hogy boldog az a nemzet, akinek Istene az Úr. Tulajdonképpen a kérdés mindig ott van, és néhány kérdés, ami ugye ezzel kapcsolatban eszembe került, hogy milyen is Isten tulajdonképpen? Miért is lehetünk mi boldogok? Ki az az Isten, akiről a Szentírás beszél, és milyen ígéretei vannak a mi számunkra? És azon tűnődtem el, hogy vajon hogyan is lehetne, vagy miképpen is lehetne elmondani azt, hogy milyen is Isten. Nem tudom, hogy ki az, aki vállalkozna rá, hogy itt felállva beszéljen arról, hogy ki is Isten, milyen is Isten. És kicsit meg is ijedtem, hogy ha erről szeretnék beszélni, akkor mit is mondjak róla. Hisz az ember, ahogy éveken keresztül olvassa a Szentírást, annál jobban érzi azt, hogy még mindig hiányos, és egyre hiányosabb az a ismeret, amit Istenről tudhatunk, akár a Biblián keresztül is. Tehát amikor megtértem évekkel ezelőtt, ugye több mint 20 éve már, és elkezdtem olvasni a Szentírást, és ugye rögtön előttem volt az a gondolat, amikor János evangéliumában olvassuk, hogy úgy szerette Isten a világot, mert hogy az egyszülött fiát adta, és amikor kezdtem olvasni a új szövetséget, elsősorban az evangéliumokat, akkor napról napra úgy éreztem, hogy hát én egyre többet tudok. Egyre több ismeretem van Istenről, az Isten szeretetéről, és ez úgy betöltötte az én szívemet. És ahogy telt az idő, ahogy egyre többet olvastam a Szentírást, és próbáltam megfejteni a Szentírásnak a titkát, úgy egyre jobban azt láttam, hogy nem hogy egyre többet tudok Istenről, hanem egyre nagyobb az a tudás, amit még meg kellene szereznem, amit még meg kellene értenem. Olyan sokszor jut eszembe Pál apostol, aki azt mondja, hogy én nem mondom, hogy elértem volna. Nem mondom, hogy tökéletes lennék, de célegyenest igyekszem. Pál apostol, aki egy életet élt le Isten jelenlétében, szeretetében, élete végén, amikor arról beszél, hogy neki eltétetett az igazság koronája, amikor arról beszél, hogy majd találkozhat az ő megváltójával, akkor arra kellett rájönnie, nem csak azért, mert valóban a testi tökéletességében, a cselekedetekben való tökéletességében nem jutott el a teljességig, hanem megértette azt, hogy hát az Isten megismerésében sem juthatott el arra a tökéletességre, amit még most sok-sok évi szolgálat, Istennel való járás után is csak úgy tud mondani, hogy célegyenest igyekszem. Tehát nem értem el. Na de akkor milyen a mi Istenünk? Miért lehetünk mi boldogok? Miért boldog az a nép, akinek az Istene az Úr? Mi az, amit ebből tulajdonképpen megérthetünk? Én ma délelőtt négy dologgal szeretnék rámutatni azt, hogy miért is lehet boldog az a nép, akinek Istene az Úr, és miért is lehetünk mi boldogok. Milyen élethelyzeteiben mutatja meg Isten azt, hogy ő jelen van a mi mindennapjainkban. Először is, ki lehet az Isten gyermeke? Mi kell ahhoz, hogy én az Isten gyermeke legyek? Tudunk erre választ adni? Mi kell ahhoz, hogy én boldog ember legyek, és Isten népe közé tartozzam? Hát először is rá kell ébrednem arra, hogy az Istentől való távollét az nyomorúságossá teszi az én életemet. Hogy az Isten nélküli élet az nem az, amit sokan gondolnak, hogy milyen jó nekünk minden szabad. Emlékszem, amikor 18 éves koromban úgy éreztem, hogy végeztem az iskolával, hát végeztem vele, nem csak úgy éreztem, és úgy éreztem, hogy hát most már enyém a világ. Úgy gondoltam, hogy akkor most már senki nem szólhat bele az én dolgaimba, és majd én egyedül fogok tudni járni a hétköznapokban is. Minden szabad. És el is indultam ezen az úton, és ahogy haladtam rajta hónapról hónapra, nem is kellett sok évnek eltelni, amikor az ember rádöbbent arra, hogy annyira egyedül vagyok, és annyira kiszolgáltatott vagyok ennek a világnak. És az az öröm, ami először ott volt a szívemben, hogy de jó, nekem ezt is, azt is megtehetem. Elmehetek bizonyos helyekre, amit előtte nem tehettem meg. Tehettem olyan dolgokat, amelyekről úgy gondoltam, hogy ez jó lesz nekem. Egy idő után nemhogy felszabadított engem a gondolataimban, szívemben, hanem egyre inkább nyomasztóvá vált. És rá kellett jönnöm, hogy Isten valami többet akar nekem adni. Én akkor nem tudtam még megfogalmazni, hogy mi kell nekem, de arra emlékszem, hogy szerettem volna valami jobbat, valami tökéletesebbet, valami szebbet, nem így gondoltam el. Mert mindaz, amit úgy gondoltam, hogy ez jó lesz nekem, nem előre vitt, hanem egyre inkább bezárkóztam, egyre inkább többször volt a szívemben keserűség, majdnem azt mondhatjuk, hogy többször estem depresszióba ezek miatt, mert nem láttam kiutat. És akkor jött el az életemben a változás, és nagyon sok ember életében a változás, amikor találkoztam a megváltó Jézus Krisztussal. Emlékezzünk csak a Szentírásban arra a történetre, amikor Jézus elmondja a tékozló fiúnak az esetét. Amikor is azt látjuk, hogy ez a fiú is úgy gondolkodott, hogy minden jó lesz, ha elhagyja az atyai házat. És ő is eljutott oda, hogy rájött arra, hogy az atyánál, Istennél minden sokkal jobb, és minden sokkal biztonságosabb. És mikor érezte meg azt, hogy milyen jó annak, akinek Istene az Úr, hogy milyen jó annak, akit Isten örökségül önmagának választott, amikor rájött arra, hogy haza kell menni, és amikor hazaért, akkor olyan dolgokat tapasztalt meg, amit addig nem. Amit az Istentől való, vagy az atyai háztól való távolmaradás soha nem adott meg neki. Azt tapasztalta meg, hogy az apa megbocsátott, hogy az apa megcsókolta őt, hogy átérezte a szeretetet, amit nem talált meg a barátok között, amit nem talált meg a haverok között, azok között, az emberek között, akikről úgy gondolta, hogy ők majd vele együtt fognak járni, és egy közösséget fognak majd közösséghez fognak majd tartozni, nem tapasztalta meg a megbocsátást, a szeretetet, az igazi érzelmeket, azt ott Isten közelében tapasztalta meg. Átélte azt, hogy az atya megmosatta őt, új ruhát adott neki, felékesítette, megtisztította, és vidámmá tette az ő szívét. Hát miért lehet boldog az az ember és az a nép, akinek az Istene az Úr? Mert mindezt átélheti Isten jelenlétében. És én azt gondolom, azt látom, és erről szeretnék mindenkinek bizonyságot tenni magam részéről is, hogy az az ember, aki mindezeket átélte, az boldog ember. És én így boldog embernek mondhatom magam. A másik dolog, amiről úgy gondolom, hogy Isten jelenlétében az ő szeretetét megtapasztalhatjuk, az az életünk nehéz perceiben. Azokban a percekben, amikor úgy gondoljuk, hogy minden ellenünk szövetkezik össze, amikor azt érezzük, hogy a hullámok összecsaptak a fejünk fölött, amikor tehetetlenül állunk nehézségek, megoldatlan problémák előtt, amikor az ember úgy érzi, hogy emberileg képtelen mindenre. És néhány történetet hagy említsek ezzel kapcsolatban olyan emberekről az új szövetségben, akik átélték Isten szabadítását, akiket Isten megnyugtatott, akiket kiemelt ebből a bizonytalanságból, és akinek gyógyulást adott. Emlékezzünk csak arra a történetre, amikor egy Jairus nevezetű férfiú ment az Úrhoz azzal a kéréssel, hogy jöjjön, segítsen neki, mert a leánya haldoklik, nagyon-nagyon beteg. És amikor hívta az Urat, és elindultak, akkor arról olvasunk, hogy jött egy másik asszony, aki szintén nehéz problémákkal küszködött, egy vérfolyásos asszony, aki szintén úgy gondolta, hogy hát az életére talán Jézus meg tudja adni a megoldást. És úgy gondolkodott magában, hogy ha az ő ruhájának szegélyét megérintem, akkor meggyógyulok. Mert a Szentírás beszámol arról, hogy ez az asszony éveken keresztül próbált az ő betegségétől megszabadulni. Mindenhova igyekezett eljutni, ahol valamilyen szabadulást, vagy valami segítséget várhatott, de azt mondja Isten igéje, hogy sehol nem talált. És amikor végképp elveszítette a reménységét, amikor úgy gondolta, hogy neki már nincsen az életében megoldás és az ő betegségére gyógyír, akkor találkozott Jézussal, és úgy gondolta, hogy ő már annyit hallott róla. Hát próbáljuk meg. Elég, ha hozzáérek. És meggyógyult. És a történet ugye, amely egy szálon fut, és közben Jairus pedig várja, hogy Jézus elinduljon, hogy minél hamarabb oda kerüljenek, próbálja sürgetni a mestert, de közben megállította a tömeg, megállította ez az asszony, és jön a hír, hogy ne fárazd a mestert, mert már meghalt a gyermek. Gondoljunk csak bele, hogy micsoda kétség volt a szívében. Hát mit tud tenni? Van megoldás? És Jézus megnyugtatta, hogy nem halt meg a gyermek, csak elaludt, és elment, és meggyógyította őt. Van olyan kérdés, nyomorúság, félelem az ember életében, amire ne találnák megoldást. És olyan szép ez a történet, hogy az Úr mindenkire gondolt. Gondolt Jairusra, a leányára, de ugyanakkor nem feledkezett el erről az asszonyról sem. Ne gondoljuk azt, hogy Istennek nincsen gondunk rá, hanem merjünk bátran ő hozzá jönni. Kiáltsunk, ne hagyjuk őt, mert ő meg akarja a mi életünket gazdagítani. Boldog az a nemzet, akinek Istene az Úr. Boldog, akit ő örökségül választott. Ő képes megoldást adni a félelmeinkre az életünk legnehezebb perceiben. És hát sok ilyen történet van a Szentírásban, talán még ott van az a történet, amikor a tanítványok mennek át a genezáreti tavon, hatalmas vihar jön, és emlékezzünk csak, hogy kiáltottak Jézushoz, aki egyetlen egy intéssel, egyetlen egy mozdulattal a habokat lecsendesítette. Tehát miért boldog az a nép, akinek Istene az Úr? Mert Isten visszaadja a reménységünket. Hogy akkor is, amikor a legmélyebbre kerülünk a reménytelen állapotunkban, ő újra reménységet ad. És ez a fontos. Boldog az a nemzet, akinek reménysége van. Testvérek, van nekünk reménységünk? Talán, akik ma itt vagyunk, és lehet, hogy vannak kérdéseink, kéréseink, vannak a szívünkben olyan gondok, amire úgy érezzük, hogy nincsen megoldás. Az Szentírás történetei, maga Jézus is arra bátorít, hogy menjünk hozzá, mert nála megtaláljuk az új reménységet, és megtapasztaljuk az ő szeretetét. De ugyanígy van akkor is, amikor nem testi fájdalmainkról van szó, hanem lelki egyben kell, hogy Isten felemeljen bennünket, mert kudarcaink voltak, vagy kudarcaink vannak. Ki nem élt még át kudarcot a hétköznapjaiban, amikor nem úgy jönnek össze a dolgok, ahogy mi szeretnénk, vagy amikor önbizalom hiányával küszködünk. Hányszor van ilyen, amikor úgy érezzük, hogy nem vagyunk képesek rá, amikor sokkal inkább azt érezzük, hogy minden fölöttünk van, mi nem vagyunk lelkileg sem felkészülve, hogy a nehézségeken túljussunk. És számtalan példa van a Szentírásban arra, hogy Isten hogyan emel ki embereket ebből a mélységből. Gondoljunk Illésre, aki meg akar halni, amikor Jezabel őt üldözi. És nem is azért leginkább, mert a halála a tét, vagy az élete a tét, hanem azért, mert összetört lelkileg, amikor kimondja az Úrnak, hogy Uram, egyedül maradtam. És az Úr pedig azt mondja, hogy nem vagy egyedül. Hát vedd észre, hogy vannak körülötted. Ó, milyen jó dolog, amikor látjuk, hogy vannak körülöttünk. Boldog az a nemzet, akinek Istene az Úr. Testvérek, két nemzet van itt ebben a teremben. Soha nem találkoztunk ezelőtt. Tudtunk egymásról? Fogalmunk sem volt, hogy a másik létezik. De ott voltunk egymás mellett. Mert Isten összeköt bennünket. Ezt mondja Illésnek az Úr, hogy ne félj, nem vagy egyedül, hanem tudd meg azt, hogy meghagytam még 7000 lelket, meghagytam még, akik veled együtt vannak. Vagy néhány héttel ezelőtt, amikor Jim Krause testvérünk volt itt Amerikából, 20 év után tért vissza, milyen csodálatos dolog volt újra megtapasztalni a találkozást, és hogy bizonyságot tettek arról, hogy mennyiszer gondolnak ide-vissza, nem vagyunk egyedül. Isten összeköt bennünket, ne engedjük, hogy bennünket a kísértő az elkeseredésbe vigyen. Vagy ne legyen bennünk az az érzés, hogy mi nem vagyunk jó semmire, és még egy gondolatot ezzel kapcsolatban emlékezzünk csak Gedeonra, akinél azt olvassuk, hogy amikor megjelent neki az Úr angyala Ofrában, akkor azt mondja neki, hogy az Úr veled erős férfiú. És Gedeon azt mondja, hogy én erős. Hát én vagyok a legkisebb. Én vagyok a családomban is a legerőtelenebb. Ugye most is éppen itt a pajtában megpróbálom a megmaradt kis tenyérre valót megtartani. Én vagyok valaki. És az Úr azt mondja, hogy erős vagy. El sem gondolta Gedeon, hogy ő majd egy maroknyi csapattal képes lesz legyőzni a hatalmas ellenséget, akitől félt, akitől a pajtában bujkált. Nem gondolta, de azt mondta az Úr, hogy erős férfiú vagy. Nem azért, mert magadtól vagy erős, hanem azért, mert hallgatsz az én szómra. Hát így akar Isten nekünk is önbizalmat adni, és ez az önbizalom nem a mi magunk erejében van, hanem boldogok lehetünk, mert Isten a mi Urunk. És még egy gondolatot szeretnék említeni, a negyedik dolog, amiben láthatjuk Isten jelenlétét a mi életünkben. Egy történet, vagy egy rész az Szentírás utolsó könyvéből. János apostol a Jelenések könyvében ír arról, hogy Isten őt felemelte. És látott olyan dolgokat, amelyek kibeszélhetetlenek. Olyan kedves dolog nekem a Jelenések könyvéből, ahol már az apostol, mondhatjuk azt, hogy sokszor érthetetlen dolgokat mond el. De én azt gondolom, hogy nem is az a fontos a Jelenések könyvében, hogy mit jelentenek időnként azok a lelkes állatok, vagy azok a szarvakkal megtömött fejű állatok, akikről beszél Isten igéje, hanem inkább az a fontos üzenet számunkra az Isten jelenlétével, hogy Isten megengedi azt, hogy belelássunk az ő terveiben. Hogy belelássunk abba, hogy ő neki mi a terve az emberrel. És emlékezzünk, ami nagyon fontos igyort a jelenések könyvében, amikor megkérdezi János az urat, az őt körbevívő angyalt, hogy ki ez a sokaság, aki itt van fehér ruhában. És azt mondja az úr, hogy ezek azok, akik megmosadtak a márány vérében. Ezek, akik az életükben oda szentelték életüket az úrnak, most pedig itt vannak az úr előtt, és dicsőítik őt. Megláthatjuk Isten tervet. Az a megszámlálhatatlan sokaság, aki ott van Isten előtt, és aki közé mi is tartozhatunk. Tehát megengedi azt Isten, hogy belelássunk az ő terveibe. Miért fontos ez? Azért, mert egészen másképp látjuk az életünket, a jövőnket, a mostani életünket, annak az örökké valóságnak a fényében, amit Isten igéje elénk állított. Ő tud felemelni bennünket. Ő akar rámutatni az ő akaratára. És ez az, ami képes bennünket továbbvinni. Pál azt mondja, hogy én meg vagyok győződve arról, hogy semmi nem szakíthat el az Isten szeretetétől. Sem nyomorúság, sem gondok, sem különleges jövő vagy múltbeli dolgok. Semmilyen teremtmény nem szakíthat el, amit Jézus Krisztusban kaptam az Úrtól. És ez egy nagyon fontos üzenet, hogy Isten elkészítette számunkra az örök életet, és bármi történik velünk, Isten az ő munkáját véghez viszi, ha mi belekapaszkodunk, ha figyelünk az ő szavára. Tehát boldog az a nemzet, akinek Istene az Úr. Boldog az a nép, akit Isten magának választott, és miért lehetünk boldogok? Mert tudjuk azt, én, a testvérek, ti, mindenki, hogy az Úr magának választott bennünket. Boldogságra hívott el, ha említettem az elején azt a gondolatot, amit János mond a János 3.16-ban, ami mondhatjuk, hogy szinte minden keresztény embernek a legfontosabb üzenetként van a szívében, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha tudjuk ezt, akkor azt is tudjuk, hogy Isten bennünket is kiválasztott, mert engem is úgy szeretett. Mindannyiunkat úgy szeretett, tehát mi boldog emberek lehetünk, ha elfogadjuk az ő kegyelmét.